hallhatnám a telefonjukat? Hát hogy ne, Metcalf főrnagy. Amint odament a készülékhez, Christopher Wren sipítva megjegyezte. Irtó jó képű, nem gondolják? Mindig is az volt a véleményem, hogy a rendőrök iszonyúan vonzóak. Halló? Halló? Metcalf főrnagy ingerülten rázta a telefont. Mollyhoz fordult. Mrs. Davis, a telefon süket, teljesen süket. Az előbb még jó volt, én... Félbeszakították. Christopher Wren magas, rikácsoló, csak nem hisztérikus nevetésben tört ki. Szóval most tökéletesen el vagyunk vágva a világtól. Tökéletesen mókás, nem igaz? Egyáltalán nem találok rajta semmi nevetnivalót, mondta Metcalf főrnagy kimérten. Nem, valójában én sem, mondta Mrs. Boyle. Christopher még mindig majd megpukkadt a nevetéstől. Ez az én különbejáratú viccem, mondta. Csitt! És az ujját a szája elé tette. Jön a hekus! Giles Trotter őrmesterrel tért vissza. Az utóbbi megszabadult a sílécétől, és lekefélte magáról a havat, a kezében pedig egy hatalmas jegyzetfüzet volt, meg egy ceruza. Magával hozta a törvényszéki eljárások ráérős hangulatát. Molly, mondta Giles, Trotter őrmester szeretne kizárólag kettőnkkel szót váltani. Molly kiment utánuk a hallból. A dolgozó szobába megyünk, jelentette ki Giles. Bementek a hall mögötti parányi helyiségbe, amelyet ezzel a megtisztelő névvel ruháztak föl. Trotter őrmester gondosan becsukta maga mögött az ajtót. Mit követtünk el, őrmester? Kérdezte Molly siránkozva. Hogy mit követtek el? Trotter őrmester nagy szemeket meresztett Mollyra, majd szélesen elmosolyodott. Ó, mondta, semmi ilyesmiről nincs szó, hölgyem. Sajnálom, ha bármifajta félreértés történt. Nem, Mrs. Davis, valami egész más az, amiről szó van. A dolog inkább a rendőri védelemmel függ össze, ha értik, mire gondolok. A legkevésbé sem értették. Mindketten érdeklődő tekintettel néztek rá. Trotter őrmester folyékonyan beszélt tovább. Mrs. Lyon, Mrs. Morrill Lyon halálával kapcsolatos, akit két napja Londonban gyilkoltak meg. Talán olvastak az ügyről? Igen, mondta Molly. Elsőként arra volnék kíváncsi, hogy ismerték-e ezt a bizonyos Mrs. Lyont? Sose hallottunk róla, válaszolt Giles, Molly pedig egyetértően mormogott. Hát... tulajdonképpen erre számítottunk, de ami azt illeti, a meggyilkolt asszony eredeti neve nem Lyon volt. Szerepel a rendőrségi nyilvántartásban, és az aktájában megvan az új lenyomata is, így minden nehézség nélkül tudtuk azonosítani. A valódi neve? Greg volt. Maureen Greg. Néhai férje John Greg a nem messzi Longridge farmon gazdálkodott. Esetleg olvastak is a Longridge farm esetről. A szobában nagy volt a csönd. Az egyedüli, ami megtörte ezt a csöndet, az a kintről jövő, lágy és váratlan hang volt, amit a tetőről lecsúszó és a földre lezuppanó hó okozott. Megfejthetetlen, majdnem hogy vészjósló volt. Trotter folytatta. 1940-ben három evakuált gyermeket szállásoltak be Gregékhez a Longridge farmra. Nem sokkal ezt követően az egyik gyermek végzetes gondatlanság és bántalmazás következtében elhunyt. Az ügy meglehetősen nagy szenzációt keltett, és Gregéket letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Greg a börtön felé menet megszökött, lopott egy autót, és karambolozott vele, amikor a rendőrség elől menekült. Ott helyben meghalt. Mrs. Greg letöltötte a büntetését, és két hónappal ezelőtt kiengedték. És most meggyilkolták, mondta Giles. Mit gondolna, kitette? Ám Trotter őrmester nem hagyta magát sürgetni. Emlékszik az esetre, uram? Kérdezte. Giles megrázta a fejét. 1940-ben tengerész kadétként szolgáltam a földközi tengeren. Trotter átpillantott Mollyra. Én emlékszem. Hallottam róla, azt hiszem, mondta izgatottan Molly. De miért jött hozzánk? Nekünk mi közünk van mindehez? A probléma az, hogy veszélyben vannak, Mrs. Davis. Veszélyben? Kérdezte Giles kétkedően. Ez a helyzet, uram. Találtak egy jegyzetfüzetet közel a büntet helyszínéhez. Két cím volt beleírva. Az első a Calver Street 74. Ahol az asszonyt megölték? Vetette közbe Molly. Igen, Mrs. Davis. A másik cím? A Monkswell udvarház volt.
Micsoda?
Molly hangja hitetlenkedést árult el.
De hát ez elképesztő.
Az. Haugben főfelügyelő ezért találta fontosnak kideríteni, hogy van-e tudomásuk valami kapcsolatról maguk, vagy a házuk és a Longridge Farm ügy között.
Nincs. Egyáltalán nincs, mondta Giles. Ez csak valami véletlen egybeesés lehet.
Trotter őrmester óvatosan így szólt. Haugben főfelügyelő véleménye szerint nem véletlen egybeesés. Ő maga jött volna, ha ez lehetséges lett volna. Az időjárási feltételek miatt, mivel tapasztalt síelő vagyok, engem küldött, azzal az utasítással, hogy készítsek részletes jelentést a ház összes lakójáról, számoljak be róla telefonon, és tegyek meg minden intézkedést, ami elősegíti az itt lévő biztonságát. Giles élesen megjegyezte.
Biztonságát? Te jó ég ember, csak nem gondolja, hogy valakit itt fognak megölni?
Trotter mentegetőzve válaszolt. Nem akartam fölzaklatni a hölgyet, de igen, Haugben főfelügyelő is éppen így gondolja.
Mégis mi az ördög lehet az oka?
Giles hirtelen abba hagyta, Trotter pedig így szólt. Ezért vagyok itt, hogy kiderítsem.
De úgy, ahogy van, őrültség az egész.
Igen, uram, ám éppen mert, hogy őrültség, azért veszélyes. Molly azt kérdezte. Ugye... Van még valami, amit eddig nem mondott el, őrmester?
Igen, hölgyem. A jegyzetfüzetben a lap tetejére az volt fölírva, 3 vakegér. Az asszony holttestére pedig egy papír volt rágombos tűzve ezzel a felirattal, ez az első. És alatta egy rajz volt a 3 egérről, meg egy ütemnyi kotta. A 3 vakegér kezdetű mondóka dallama volt.
Molly lágyon énekelni kezdett. La, 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 la. 3 vakegér, nézd csak, hogy szalad. Futottak a gazdasszonyka után, le... Félbehagyta.
Ó, hiszen ez iszonyatos. Iszonyatos. 3 gyerek volt, igaz?
Igen, Mrs. Davis. Egy 15 éves fiú, egy 14 éves lány, és a 12 éves fiú, aki meghalt.
Mi történt a többiekkel?
A lányt azt hiszem adoptálta valaki. Még nem tudtuk megtalálni. A fiú még csak 23 körül lehet. Elvesztettük a nyomát. Azt mondták róla, egy kissé mindig is furcsa volt. 18 éves korában belépett a hadseregbe. Később dezertált. Azóta eltűnt. A hadsereg elmeorvosa határozottan állítja, hogy nem normális.
Úgy gondolja, ő volt az, aki megölte Mrs. Leont?
Kérdezte Giles.
És hogy mániákus gyilkos, aki valamely ismeretlen okból itt is fölbukkanhat?
Az a véleményünk, hogy az itt tartózkodók valamelyikének egész biztosan köze van a Longridge Farmon történtekhez. Amint meg tudjuk állapítani, hogy kiről van szó, fölkészülhetünk. Na most... Azt állítja, uram, hogy nincs semmi köze az ügyhöz. És ugyanez érvényes őre is, Mrs. Davis?
Én... Hát persze. Igen.
Esetleg elmondanák pontosan, kik is tartózkodnak még a házban?
Megadták a neveket.
Mrs. Boyle. Metcalf őrnagy. Mr. Christopher Wren. Mr. Paravicini. Beírta őket a noteszébe.
Alkalmazottak?
Nincsenek alkalmazottaink, mondta Molly. Jó is, hogy eszembe jut, muszáj mennem, hogy fölrakjam a krumplit.
Se szó, se beszéd, elhagyta a dolgozószobát.
Trotter Gileshoz fordult. Mit tud ezekről az emberekről, uram?
Giles
megakadt. Aztán így szólt csöndesen.
Voltak éppen semmit se tudunk róluk, Trotter őrmester.
Mrs. Boyle egy Bournemouth-i szállodából írt, Metcalf őrnagy Limingtonból, Mr. Oren egy Dale-Kensingtoni penzióból. Mr. Paravicini egyszer csak minderült égből, még inkább borult égből villámcsapás úgy tűnt föl. A kocsija elakadt egy hóbuckán. Bár feltételezem, van személyigazolványuk, élelmiszerjegy, füzetük meg hasonlók, ugye? Természetesen minden ilyesminek utána nézek. Ha így nézzük, még szerencse is, hogy ilyen borzalmas az idő, mondta Giles. Ilyen időben nem igazán tud a gyilkos csak úgy megjelenni, ugye? Talán nincs is rá szüksége, Mr. Davis. Hogy érti ezt? Trattörőrmester tétovázott egy pillanatig, aztán azt mondta. Azt is tekintetbe kell vennie, uram, hogy netán már itt is van. Giles rámerett. Hogy érti ezt? Mrs. Greggett 2 nappal ezelőtt gyilkolták meg. Minden látogatójuk azóta érkezett, Mr. Davis. Igen, de előzetesen foglaltak szobát, valamivel korábban. Kivéve Paravicinit. Trattörőrmester felsóhajtott. Fáradtnak tűnt a hangja. Ezeket a büntényeket előre kitervelték.
Büntényeket?
De eddig még csak egy büntény történt. Miért olyan biztos benne, hogy lesz következő? Meg fog történni. Vagyis nem. Remélem, meg tudom akadályozni. De meg fogják kísérelni.
De hát akkor, ha igaz, amit mond,
Giles izgatottan beszélt, csak is egyetlen személy lehet az. Csak is egyetlen személy megfelelő korú. Christopher Wren. Trattörőrmester bement Mullyhoz a konyhába. Örülnék, Mrs. Davis, ha bejönne velem a könyvtár szobába. A többiek jelenlétében szeretnék fölvenni minden egyes vallomást. Mr. Davis volt olyan kedves, és már be is ment, hogy előkészítse a terepet. Rendben, de hadd fejezzem be a krumplit. Néha azt kívánom, Sir Walter Raleigh sose hozta volna be ezt az utálatos dolgot. Trattörőrmester helytelenítését azzal fejezte ki, hogy csöndben maradt. Molly mint egy bocsánatkérésképpen hozzátette. Látja, igazából nem tudom elhinni, annyira fantasztikus ez az egész. Nem fantasztikus ez, Mrs. Davis? Csupán közönséges tény. Van személy leírása a férfiról? Kérdezte Molly kíváncsian. Középmagas, vékony testalkatú, sötét felöltőt és világos kalapot viselt, suttogva beszélt, az arcát sál takarta el. Láthatja, ez akárki is lehet. Tartott egy kis szünetet, majd hozzáfűzte. 3 sötét felöltő és világos kalap is lóg a hajukban, Mrs. Davis. Azt hiszem, a szóban forgó személyek közül senki nem jött Londonból. Nem? Mrs. Davis. Egy sebes mozdulattal a tálaló szekrénynél termett, és fölkapott róla egy újságot. Az Evening Standard február 19-i száma. A 2 nappal ezelőtti. Valaki idehozta ezt a hírlapot, Mrs. Davis. Ez aztán különös. Molly errévett, néhány emlékfoszlány kavargott a fejében. Vajon honnan kerülhetett ide ez az újság? Nem ítélheti meg az embereket a látszat alapján, Mrs. Davis. Lényegében semmit sem tud azokról, akiket beengedett a házába. És még azt is megkérdezte. Jól látom, hogy ön és Mr. Davis újak a panzió üzemeltetés terén? Igen, azok vagyunk, ismerte el Molly. Hirtelenében éretlennek, bolondosnak és gyerekesnek érezte magát. Ne talántán nem is olyan régóta házasok? Éppen 1 éve. Molly halványan elmosolyodott. Egészen váratlanul történt. Szerelem első látásra, mondta Trattör felügyelő barátságosan. Molly úgy érezte képtelen rendre utasítani. Igen, válaszolt, és még jobban megoldódott a nyelve. Csak 2 hete ismertük egymást. Visszagondolt arra a bizonyos 14 napra, együttjárásuk szélvészszerűen tomboló kezdetére. Nem voltak kétségeik, mindketten tudták. Ebben a nyugtalanító, idegborzoló világban fölfedezték egymásban a csodát.
Halvány mosoly jelent meg a szája szögletében. Visszatért a jelenbe, ahol traktorőrmester elnézően tekintett rá. A férje nem erről a környékről származik, ugye?
Nem, mondta Molly bizonytalanul. Lincoln sírbe való.
Oly keveset tudott Giles gyermekkoráról és nevelkedéséről. Szülei meghaltak, és mindig is kerülte, hogy beszélnie kelljen a kezdetekről. Molly úgy képzelte, boldogtalan gyermekkora lehetett.
Mindketten igen fiatalok ahhoz, ha mondhatok ilyet, hogy egy ilyesfajta helyet működtessenek, mondta Trattor őrmester.
Ó, nem is tudom, én 22 vagyok, és...
Félbehagyta a mondatot, mert kinyílt az ajtó, és bejött Giles.
Minden elő van készítve. Nagy vonalakban elmondtam nekik, miről van szó, közölte. Remélem ezzel rendben is lesz, ugye, őrmester? Időt takarítunk meg vele. Készen van, Mrs. Davis.
Négy hang beszélt egyszerre, amikor Trattor őrmester belépett a könyvtárszobába. A legmagasabb és legrikácsolóbb Christopher Vrené volt, aki kijelentette, hogy ez annyira, de annyira érdekfeszítő, és egy szemhunyásnyit se fog aludni az éjjel, s hogy kérem, kérem, megtudhatnánk minden véres részletet! Ezt Mrs. Boyle egyfajta nagybőgő kísérettel egészítette ki.
Szégyen gyalázat! A hozzáértés tökéletes hiánya! A rendőrségnek nincs joga hagyni, hogy gyilkosok őgyelegjenek a környéken.
Mr. Paravicini ékes szólása jobbára a mutogatásra korlátozódott. Gesztusai kifejezőbbek voltak szavainál, melyeket Mrs. Boyle kontrabasszusa nyomott el. Metcalf nagy időnként staccato vakkantásokkal járult hozzá mindehez. Ő a tények iránt érdeklődött. Trattor várt egy-két percet, majd egy roppant határozott mozdulattal föltartotta a kezét, és bármilyen meglepő, csönd lett.
Köszönöm, mondta. Na már most, Mr. Davis fölvázolta önöknek, hogy miért is vagyok itt. Egy dolgot szeretnék megtudni, egyetlen egyet, de azt viszont gyorsan. Melyik hőjüknek van köze a Longridge Farm esethez?
A csöndet semmi nem törte meg. Négy üres tekintet szegeződött Trattor őrmesterre. A néhány perccel ezelőtti indulatok, izgatottság, fölháborodottság, hisztéria, érdeklődés úgy tűntek el, ahogy a szivacs törli le a krétanyomokat a tábláról. Trattor őrmester tovább beszélt egyre sürgetőbben. Kérem, értsenek meg! Okunk van feltételezni, hogy egy valaki önök közül veszélyben van. Halálos veszélyben. Meg kell tudnom, melyik őjük az. Változatlanul nem szólalt, és nem mozdult meg senki. Trattor hangjába valami ingerültség féle vegyült.
Nos jó, akkor egyenként kérdezem ki önöket. Mr. Paravicini?
Erőtlen mosoly futott át Paravicini arcán. Tiltakozása jeléül ideges mozdulattal fölemelte a kezét.
De hát én errefelé nem vagyok ismerős, felügyelő. Én semmit, de semmit nem tudok az elmúlt évek helyi ügyleteiről.
Trattor nem vesztegette tovább az időt.
Mrs. Boyle?
Förmet rá.
Valójában nem látom be, miért. Úgy értem, miért kellene nekem bármiféle kapcsolatban lennem ezzel a lesújtó dologgal. Mr. Warren?
Christopher sipító hangján válaszolt.
Még csak gyerek voltam abban az időben. Arra sem emlékszem, hogy hallottam volna róla. Metcalf őrnagy?
Az őrnagy rávágta.
Olvastam róla az újságokban. Akkoriban Edinburghben állomásoztam. Ez minden, amit elmondhatnak?
Megint csönd. Trattor ajkát fölbőszült sóhaj hagyta el.
Ha valamelyiküket meggyilkolják, mondta, csak magára vethet.
Sarkon fordult, és kiment a szobából.
Kedveseim, mondta Christopher, milyen könyvfacsaró!
És még hozzátette,
nagyon jó képű, ugye? Igazán csodálom a rendőrséget, olyan kemények és könyörtelenek. Ez az egész dolog annyira izgalmas.
három vakegér. Hogy is van a dallama?
Halkan fütyülni kezdte.
Molly önkéntelenül rákiáltott. Ne!
A férfi hirtelen megpördült és ránevetett.
De drágám, kezdte, ez az én szignálom. Eddig még sosem néztek gyilkosnak, és én ezt iszonyúan élvezem.
Érzelgő szamárság, mondta Mrs. Boyle. Egy szavát sem hiszem el.
Christopher halvány szemében pajkos rosszaság villódzott.
Várja csak ki, Mrs. Boyle, lehalkította a hangját, amíg maga mögé settenkedem, és megérzi a kezemet a nyaka körül.
Molly összerázkódott. Giles mérgesen megszólalt.
Megrémíti a feleségemet, Wren. Amúgy is. Átkozottul ócska vicc.
Ez az ügy nem tréfa dolog, közölte Metcalf.
Ó, dehogy is nem, mondta Christopher. Éppen hogy az? Egy elmebeteg tréfája. Ettől olyan elbűvölően kísérteties.
Körbejáratta a tekintetét rajtuk, és megint nevetett.
Ha látnák, milyen arcot vágnak,
mondta, aztán kisietett a szobából.
Elsőként Mrs. Boyle tért magához.
Ritka, faragatlan és gyenge idegzetű férfi, mondta. Alig, hanem lelkiismereti okokból megtagadta a katonai szolgálatot.
Azt meséli... Egy légitámadás alkalmával 48 órán át be volt temetve, mielőtt kiásták,
mondta Metcalf főrnagy.
Ez kétségkívül nagyon sok mindent megmagyaráz.
Az emberek rengeteg kifogást találnak arra, hogy miért nem tudnak uralkodni az idegeiken,
jegyezte meg élesen a nő.
Biztos vagyok benne, hogy én is ugyanannyi mindent éltem át a háborúban, mint bárki más, és az én idegeim rendben vannak.
Talán jobb is, Mrs. Boyle, mondta Metcalf.
Ezt meg hogy érti?
Metcalf őrnagy azt mondta csöndesen.
Úgy tudom, ön ennek a körzetnek a szállásmestereként működött 1940-ben, Mrs. Boyle.
Mollyra nézett, aki megfontoltan bólintott.
Így van, ugye?
Mrs. Boyle elvörösödött mérgében.
Na és, akkor mi van?
Kérdezte. Metcalf szigorúan folytatta.
A felelősség önterheli azért, hogy három gyermeket küldött a Longridge farmra.
De igazán, Metcalf őrnagy, nem értem, milyen alapon vonhatnak engem felelősségre a történtekért.
A farmon élő emberek nagyon kedvesnek látszottak, és alig várták, hogy megkapják a gyerekeket. Nem látom be, hogy hibás lettem volna bármiben, vagy hogy miért vonhatnak engem felelősségre.
Megbicsaklott a hangja. Giles szemrehányóan megkérdezte tőle.
Miért nem mondta ezt el Trattor őrmesternek?
Nem tartozik a rendőrségre,
rivalt rá Mrs. Boyle.
Tudok én vigyázni magamra.
Metcalf őrnagy higgadtan figyelmeztette.
Jobban teszi, ha nyitva tartja a szemét.
Aztán ő is elhagyta a szobát. Molly azt mormogta.
Hát persze, hogy... Maga volt a szállásmester, emlékszem rá.
Molly, te tudtad?
Giles rábámolt.
A magáé volt az a nagy ház a legelő mellett, igaz?
Rekvirálták, mondta Mrs. Boyle, és teljesen földulták,
tette hozzá keserűen.
Romba döntötték, méltánytalanság.
Ekkor Mr. Paravicini alig hallhatóan nevetni kezdett. Majd hátravetette a fejét, és fékevesztetten kacagott.
Meg kell bocsátaniuk nekem,
zihálta.
Valóban annyira szórakoztatónak találom ezt az egészet. Jól mulatok. Igen, rendkívül jól.
Ebben a pillanatban Trattor őrmester visszatért a szobába. Rosszallóan pillantott Mr. Paravicinire.
Örülök neki, mondta gúnyosan, hogy mindenki viccesnek tartja a dolgot.
Bocsásson meg, drága felügyelő, kérem bocsásson meg, semmibe vettem az ön rendkívül komoly figyelmeztetését.
Trattor őrmester vállat vont.
Megtettem minden tőlem telhetőt, hogy közöljem a tényállást, mondta. És nem vagyok felügyelő. Csupán őrmester vagyok.
Szeretném használni a telefont, Mrs. Davis.
Meghunyászkodom, mondta Mr. Paravicini, eloldalgok.
Távolról sem oldalogva, hanem azzal a könnyed és friss járással hagyta el a szobát, ami korábban Mollynak is föltűnt.
Fura figura, jegyezte meg Giles. Bűnöző típus, mondta Trattör. Egy szemernyit sem bízom meg benne.
Ó, mondta Molly, azt hiszi ő. De hát ő túlságosan öreg. Vagy egyáltalán nem is öreg? Arcfestéket használ, elég sokat. És a járása is fiatalos. Lehet, hogy azért sminkeli magát, hogy öregnek látszik.
Trattör őrmester mogorván leintette.
Haszontalan spekulációkkal semmire sem megyünk, Mrs. Davis, mondta. Jelentést kell tennem Hogben főfelügyelőnek.
Átment a szoba másik felébe a telefonhoz. Az nem fog menni, közölte Molly. A telefon süket.
Micsoda?
Trattör hirtelen megfordult.
Az az erős riadalom, ami a hangjából hallatszott, mindannyiukra nagy hatást gyakorolt.
Süket?
Mióta?
Metcalf őrnagy éppen azelőtt próbált telefonálni, mielőtt ön megérkezett.
Nyilván azt megelőzően kifogástalanul működött. Megkapták Hogben főfelügyelő üzenetét?
Igen. Gondolom a telefondrót úgy 10 óra tájt leszakadt a hó miatt.
Ám Trattör változatlanul komor képet vágott.
Elképzelhető, mondta, hogy elvágták. Molly elámult. Úgy gondolja?
Megyek, és megbizonyosodom róla.
Kirohant a szobából. Giles tétovázott egy kicsit, majd utána ment. Molly fölkiáltott.
Édes Istenem, mindjárt ebédidő van, muszáj haladnom a főzéssel, különben nem lesz mit ennünk.
Miután kiszaladt a hallból, Mrs. Boyle ezt puszmogta.
Gyakorlatlan csitli! Micsoda hely! Ezért én nem fizetek heti 7 guineát.
Trattör őrmester lehajolt, követte a vezetékeket.
Van másik készülékük? Kérdezte Giles-tól.
Igen, fönt a hálószobánkban. Fölmenjek, hogy megnézzem?
Ha, lenne olyan szíves.
Trattör kinyitotta az ablakot, s hogy megvizsgálhassa, lesöpörte a párkányról a havat.
Giles föllóholt a lépcsőn.
Mr. Paravicini a nagy szalomban tartózkodott. Oda ment a hangverseny zongorához, és felnyitotta. Leült a zongoraszékre, és finoman egy ujjal elpötyögött egy dallamot.
Plim, plim, plim. Plim, plim, plim.
Christopher Warren a hálószobájában időzött. Élénken fütyörészve járkált föl alá. A fütyszó egyszerűen akadozóvá vált, majd elhalt. A férfi leült az ágy szélére. Kezébe temette az arcát, és zokogni kezdett. Gyerekesen azt motyogta.
Nem bírom tovább.
Aztán megváltozott a viselkedése. Fölállt, kihúzta magát.
De, bírom, mondta. Végig kell csinálnom.
Giles a telefonnál állt Mollyval közös hálószobájukban. Lehajolt a szegély léchez. Molly egyik pár kesztyűje hevert mellette. Fölvette. Egy rózsaszínű buszjegy esett ki belőle. Giles ott állt, és nézte, ahogy lehullik a földre. Amíg ezt figyelte, az arckifejezése megváltozott. Mintha egy másik ember lett volna, aki mint egy álomban odabotorkált az ajtóhoz, kinyitotta, és megállt egy percre, hogy kikémleljen a folyosóra a lépcső felé. Molly elkészült a krumplival, beleszórta a serpenyőbe és rárakta a tűzre. Vetett egy pillantást a sütőre. Minden elő volt készítve, s a terv szerint haladt. A konyhaasztalon az Evening Standard 2 nappal korábbi száma feküdt. Amikor meglátta, összevonta a szemöldökét.
bárcsak vissza tudna rá emlékezni. Kezébe temette az arcát. Ó, nem, mondta Molly. Ó, nem! Lassan leeresztette a kezét.
Akárha idegen helyen lett volna, úgy tekintett körbe a tágas konyhában, mely melegséget és nyugalmat árasztott, csak készülő ételek incsiklandó illata járta át.
Ó, nem! Ismételte elhaló hangon.
Oly tétován közeledett a hal ajtajához akár egy alvajáró.
Benyitott.
Néma volt a ház, csupán csak egy valaki fütyült.
Azt a bizonyos dallamot.
Molly megborzongott és visszaszaladt. Néhány percet várt, aztán még egyszer végig pillantott jól megszokott konyháján.
Igen, minden rendben van, és megy a maga útján.
Újból megindult a konyhajtó felé. Metcalf őrnagy csöndesen lebaktatott a lépcsőn a halba. Várt még egy rövid ideig, majd kinyitotta a lépcső alatti nagy szekrényt és belenézett. Nyugodtnak tűnt minden. Senki nem volt a közelben. Éppen ez volt a megfelelő alkalom arra, hogy véghez vigye, amit eltervezett. Mrs. Boyle a könyvtárszobában ingerülten tekergette a rádió gombját. Az első kísérlete nyomán a gyermekversek eredetéről és fontosságáról szóló fejtegetésbe csöppent. Erre aztán végképp nem volt kíváncsi. Türelmetlenül tovább keresgélt, ekkor egy kulturált hang arról tájékoztatta: a félelem lélektanát alapjaiban kell megértenünk. Mondjuk egyedül vagyunk egy szobában. Mögöttünk észrevétlenül kinyílik egy ajtó.
Kinyílt egy ajtó. Mrs. Boyle hevesen fölpattant, és hirtelen megfordult. Ó, oh, maga az, mondta megkönnyebbülten. Csupa bárgyú műsort adnak. Semmi olyat nem találok, amit érdemes volna hallgatni.
Én nem törődnék a rádióhallgatással, Mrs. Boyle. Mrs. Boyle felhorkant.
Mi más tudnék itt csinálni?
Kérdezte.
Összezárva egy potenciális gyilkossal. Nem mintha egy pillanatra is elhinném ezt a hatásvadász mesét.
Nem, Mrs. Boyle.
Miért? Mire céloz ezzel?
Az esőkabát öve oly váratlanul csusszant a nyaka köré, hogy föl sem fogta, mi történik. Valaki nagyobb hangerőre állította a rádiót. A nagytudású előadó a félelem lélektanáról szóló megállapításai ordították tele a szobát, elnyomván ezzel a Mrs. Boyle haláltusájával együtt járó esetleges zajokat. De nemigen voltak ilyesfajta zajok. A gyilkos nagyon is értette a dolgát. Mindannyian a konyhában zsúfolódtak össze. A gáztűzhelyen vígan rotyogott a krumpli. A rostélyos és a vesepástétom sütőből kiáramló illata nyálcsorgatóbb volt, mint valaha. Négy megrendült ember merett egymásra. Az ötödik, Molly, holt sápat volt, reszketett, s egy pohár viszkit kortyolgatott, amit a hatodik, trattörőrmester próbált belediktálni. Maga trattörőrmester merev és mérges arccal nézett végig az összegyűlteken. Mindössze 10 perc telt el azóta, hogy Molly halálra vált sikolyára ő és a többiek betódultak a könyvtárszobába. Éppen azelőtt ölhették meg, mielőtt rátalált, Mrs. Davis, mondta. Biztos benne, hogy senkit nem látott vagy hallott, amikor keresztül ment a hallon?
Valaki fütyült, válaszolta Molly erőtlenül. De az korábban volt. Azt hiszem, nem vagyok biztos benne, hallottam, hogy becsukódik egy ajtó diszkréten valahol, amint bementem a könyvtárszobába.
Melyik ajtó?
Nem tudom.
Gondolkozzon, Mrs. Davis. Próbáljon meg gondolkozni. Fönt, lent, jobbra, balra?
Már mondtam, nem tudom, sopánkodott Molly.
Abban sem vagyok biztos, hogy egyáltalán hallottam valamit.
Nem hagyná abba a gyötrését? Fakadt ki Giles dühösen. Nem látja, hogy teljesen kikészült?
Egy gyilkosság felderítésén dolgozom, Mr. Davis. Ezer bocsánat, Davis parancsnok.
Nem használom a katonai rangomat, őrmester.
Vagy úgy, uram. Trattőr szünetet tartott, úgy, mint aki érzékeny pontra tapintott.
Amint mondtam, egy gyilkosság felderítésén dolgozom. Egészen mostanáig senki nem vette komolyan ezt a dolgot. Mrs. Boyle sem. Elhallgatta előlem az információit. Önök mindannyian ezt teszik. Nos, Mrs. Boyle halott. Ha csak nem hatolunk az ügy mélyére, és pedig hamar, figyelmeztetem önöket, újabb haláleset történhet.
Újabb? Képtelenség miért?
Mert, mondta traptörőrmester Zordan, három vakegérke volt.
Giles kétkedően így szólt.
Mindegyikre jut egy gyilkosság. Akkor kapcsolatnak kell lenni. Úgy értem, valaki másnak is kapcsolatban kell lennie az esettel.
Valóban.
De miért itt történne még egy gyilkosság?
Azért, mert csak két cím szerepelt a jegyzetfüzetben. A Carver Street 74-ben csak egy lehetséges áldozat lakott.
Meghalt. Ám a Monkswell udvarházban nagyobb a választék.
Képtelenség, Trattőr! Az már olyannyira hihetetlen véletlen egybeesés lenne, hogy két embert is ide vezérelt a sors azok közül, akik benne voltak a Longridge Farm ügyben.
Az adott körülmények között nem lenne igazán véletlen egybeesés.
Gondolja át, Mr. Davis. A többiek felé fordult.
Megkaptam a beszámolóikat arról, hogy hol voltak, amikor Mrs. Boyle-t megölték. Ellenőrizném őket.
Ön, Mr. Wren, a szobájában tartózkodott, amikor meghallotta Mrs. Davis sikoltását?
Igen, őrmester.
Mr. Davis, ön fönt volt a hálószobájukban, és éppen a másik készüléket vizsgálta meg?
Igen,
válaszolta Giles.
Mr. Paravicini valami dallamot zongorázott a szalomban.
Ha már itt tartunk, hogy senki nem hallotta önt, Mr. Paravicini?
Nagyon-nagyon halkan játszottam, őrmester, csupán egy ujjal.
Melyik is volt az a dallam?
A három vakegér. Elmosolyodott. Ugyanaz, amit Mr. Wren fönt fütyült. Az, amelyik ott motoszkál mindannyiunk fejében.
Iszonyatos dallam, mondta Molly.
És mi a helyzet a telefondróttal? Érdeklődött Metcalf. Szándékosan vágták el?
Igen, Metcalf őrnagy. Kint az étkező ablaknál vágta ki belőle egy darabot. Pont akkor fedeztem föl a szakadást, amikor Mrs. Davis sikoltott.
Hiszen ez őrület. Hogy is remélheti, hogy megúszhatja?
Az őrmester alaposan végigmérte. Talán nem is igazán foglalkozott.